Folytatjuk az egészségkódot, és a témánk pedig a vizsgaidőszak alatt folytatott étkezési szokások, túlzott cukor vagy koffeinbevitel, az ronthatja vagy javíthatja az eredményeket, mi az, ami már átlép egy bizonyos határt. Ezeket a kérdéseket fogjuk feszegetni dr. Bodor Zsanettel, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozás tudományi tanszék adjunktusával. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot.
Mik azok a szokások, amik egy vizsgaidőszak alkalmával megváltoznak, megváltozhatnak?
Alapvetően ez szerintem nagyon egyénfüggő, viszont általánosságban tendencia lehet az, hogy kevésbé fókuszálunk az étkezésünkre ebben az időszakban, hiszen nyilván mindannyian arra törekszünk, hogy az eredményeink a vizsgáinkon a legjobbak legyenek. Most egyetemenként változó, hogy kinek mennyi vizsgája van, meg szakonként is, de azért valljuk be, hogy mindenki számára ilyenkor ez a legfontosabb, és ilyenkor talán egy kicsit lekerülhet a fókusz így az étkezésünkről. Ami talán egy általános tendencia lehet, de ez tényleg nagyon változó, hogy hajlamosabbak vagyunk ilyenkor akár kevesebb szer étkezni, vagy nem feltétlenül a megfelelő rendszerességgel étkezni, és ezek ugye kihathatnak akár a teljesítményünkre is, tehát nagyon fontos ebben az időszakban az, hogy ilyenkor is, mint ahogy a mindennapokban próbáljuk meg odafigyelni az egészséges és megfelelő táplálkozásra, aminek részét képezheti az, hogy naponta például többször együnk, ne maradjunk ki például a reggeli, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a napunkat elindítsuk, és egyéb dolgokat se kezdjünk el túlzottan bevinni, például gyakran előfordul, hogy ilyenkor több koffeint fogyasztunk, vagy az, hogy több csoki, esetleg nasolás fél bele a napban, mint úgy általában.
De ez stresszevés, vagy valaminek a pótlása leginkább?
Alapvetően lehet valakinél stressz, tehát szerintem én azt gondolom, hogy a stressz az kiválthatja azt, hogy valaki például stresszevő vagy nem, ez mindenkinél változó, de én azt gondolom, hogy ilyenkor inkább az a tendencia, hogy nem feltétlenül az étkezésünkkel, vagy a főzéssel, illetve ezekkel a dolgokkal szeretnénk tölteni az időnknek a nagy részét, és ezért próbálhatnak olyan termékeket választani, amelyek kényelmesebbek, gyorsan megehetőek, vagy akár így a tanulás közben így megeszegetik, és akkor ezek okozhatnak így a problémákat, mondjuk így.
Egyébként a magvak, ugye ezt szokták mondani, hogy legyen nálunk mindig valamennyi dió, vagy kesudió, vagy mogyoró, vagy valami, ami viszont segítheti akár az éhségérzet csökkentését, vagy talán még az agyműködést is, vagy ez csak tévhit?
Alapvetően az olajos magvak, mint például a mandula, mogyoró, ezek telítetlen zsírsavakat tartalmaznak, ezek főleg többszörösen telítetlen zsírsavak, amik kedvező hatással lehetnek az idegrendszerre, persze nem rögtön és azonnal, tehát ez egy hosszú távú dolog, emiatt szoktuk is ajánlani dietetikusként, hogy hetente fogyasszunk ezekből a termékekből egy-két marékkal, de amit fontos itt is kiemelni, hogy próbáljunk meg arra törekedni, hogy ezek ne a súlyozott termékek legyenek, és hogy egyszerre azért ne együnk majd egy egész zacskóval, hiszen ahogy említettem, elég magas energiatartalmuk van, tehát azért nagyon sok energiát is be tudunk velük vinni, tehát itt is fontos a mértéknek a megtartása.
A koffeinnel mi a helyzet? Szóval, hogyha valaki vizsgaidőszak közben fáradékonyabb, hallottam egy ilyen kifejezést korábban, de ezt leginkább az energiaitalokra, hogy az kihasznál. Tehát, hogy kihasználja a szervezetünket, egyszer úgy felbúsztol, és aztán utána nagyon gyorsan leesünk. Szóval, mi az a mennyiség, ami ajánlott akár a kávéból?
Alapvetően ugye koffein tartalma több terméknek is van, tehát a tea, a kávé, vagy ahogy említette, az energiaitalok is tartalmaznak koffeint, tehát így igazából egy ilyen általános szabályt nem lehet mondani, hogy most akkor napi 4 kávét igyál meg, mert hogy lehet meginni, mert hogy ugye más termékek is tartalmazzák ezeket, tehát összességében igazából inkább a napi koffein beviteli mennyiségre kellene figyelni, ez egy olyan 400 mg per nap körül van egészséges felnőtt emberek esetében, és ami itt fontos, hogy például az energiaitalok, amik ugye említésre kerültek, ezek azért nem a legjobb forrásai ezeknek a koffeinnek, mondjuk úgy, hiszen egyrészt azért is, mert ezek nagyon sokszor hozzáadott cukrot tartalmaznak ezek a termékek, ami nem célszerű a fogyasztása ezeknek a termékeknek, tehát nagyjából arra kellene figyelnünk, hogyha szeretnénk így koffeint fogyasztani, akkor én azt gondolom, hogy talán a kávé vagy a tea az jobb választás lehet, mint egy energiaital, de ahogy említette, ugye itt is fontos a mértéknek a tartása, tehát ez nem jelenti azt, hogy akkor egész nap kávén, illetve teán vagy bármilyen koffein tartalmú terméken éljünk. A koffeinnek a felszívódása és hasznosulás ez nagyon sok mindentől függ egyébként az egyénektől is, tehát kinek milyen a lebontó képessége, mondjuk így egyszerűen. Alapvetően a kávé és a tea között a különbség az az, hogy a kávéból gyorsabban tud hasznosulni a koffein, míg a teában található egyéb anyagok ezt a hasznosulást, vagy ezt a felszívódást, ez egy kicsit lassítani tudják, tehát ez egy kicsit egyenletesebb és hosszabb ideig tudja biztosítani, míg a kávéból egy ilyen gyakorlatilag azonnali hatást kaphatunk, de ez tényleg nagyon változó egyénenként, és emiatt ugye így a kettő között ez a leginkább különbség. Amit itt fontosnak tartani, kiemelni, hogy ha bár nagyon sokan tanulnak az éjszakában nyúlóan, én azt javaslom, hogy az esti órákban, mert így lefekvés előtt pár órával semmiképpen se fogyasszanak ilyen italokat, hiszen egyrészt a koffein túlfogyasztása, illetve a koffein tartalmú termékek túlfogyasztása átbillentheti az embert egy másik oldalra, ha álmatlanságot, illetve egy idegességet is okozhat, és ez nem feltétlenül célszerű nekünk ebben az időszakban.
Egy picit visszatérve az étkezésre, az olajos magokat említettük az előbb, ezek például segítik a felszívódását a koffeinnek, vagy kontraproduktív a kettő együtt?
Hát alapvetően a koffeinnek a felszívódását sok minden befolyásolhatja, például a termékeknek a rost tartalma is. Az, hogy most pontosan az olajos magok hogyan befolyásolják, ez nagyon függ attól is, hogy melyik olajos magról beszélünk, annak az összes rost tartalmától, vagy az abban található anyagok, tehát az így általánosságban most így.
Beszéljünk egy picit a csokoládéról.
Alapvetően a csokoládé, nem maga a csokoládé, hanem ugye abban található hasznos antioxidánsoknak lehet kedvező hatása, így az agyműködéssel kapcsolatosan, ezért én például vagy dietetikusként azt javasolnám, hogy minél magasabb kakaótartalmú csokoládét vásároljanak a hallgatók, vagy akik ezzel szeretnék serkenteni az együttműködésüket, és itt is szintén felhívnám a figyelmet a mértékre, tehát hogy nem egy tábla csokit kellene megenni, hanem úgy érdemes egy-két kockát esetleg beilleszteni a napba, de hogy nem szabad ezeket sem túlfogyasztani, hiszen ezek is elég magas energiatartalommal rendelkeznek. De itt igazából a kakaó az, ami, és az abban található hasznos anyagok, amik kedvezően hathatnak.
Egy kicsit szeretnék még beszélni a rendszertelen étkezésről, és arról, hogy milyen károkat tud okozni. Azt ugye nyilván lehet érezni, hogy az éhség az egyébként fáraszt. Szóval, hogy ingerültebbek is leszünk, akkor is, hogyha vizsgaidőszakban vagyunk, nincs, azt mondjuk, hogy nincs időnk enni. Ennek vannak hosszú távú hatásait? Kialakulhat ebből rossz szokás?
Alapvetően igen, mindenképpen kialakulhatnak rossz szokások, ezért is próbáltam így az interjú elején is, hogy említettem, hogy ha bár tudom, hogy ilyenkor nem ezen van a fókusz, de az embernek mindenkinek fontos, hogy igyekezzen így a rendszerességet betartani az étkezésében. Ez azt jelenti, hogy akkor próbáljunk meg naponta többször étkezni, reggeli, ebéd, vacsora, illetve a kis étkezések is legyenek meg ezeknek. Nem kell, hogy feltétlenül még egy kis étkezésnek nagy dolog legyen, hogyha valaki szereti a gyümölcsöket, almát, banánt, joghurtot, ezek abszolút jó megoldások lehetnek egy kis étkezésre is. Viszont amitől jóba innen, vagy próbál felhívni a figyelmet arra, hogy csökkentsük az ilyen túlzottan magas cukortartalmú, illetve nagyon gyors felszívódású szénhidrátokat tartalmazó italok fogyasztását, gondolok itt mondjuk a cukros üdítőkre, vagy az ilyen nagyon-nagyon édes péksüteményekre, tehát nem ezeket kellene elsősorban választani. Ami fontos lehet még így a táplálkozás szempontjából a rendszerességen kívül, ahogy említettem már, hogy a reggelizésre figyeljünk oda, hogy a napi reggelink az meglegyen, hiszen ez az, ami a napi kezdő energiánkat meg tudja adni, illetve a cukros termékekkel kapcsolatosan így merült bennem, hogy a szénhidrátok közül próbáljunk meg olyan termékeket választani, amelyek mondjuk teljes kiülésű gabonát tartalmaznak, ezek ugye lassabban felszívódó szénhidrátok, így tovább tud tartani a hatásuk, az éhségérzet sem feltétlenül alakul ki olyan gyorsan. Az, hogy most valaki mennyire éhes, illetve ez hogyan befolyásolja a stressz szintjét, ez mindenkinél változó, azt gondolom, de nagyon fontos az, hogy próbáljunk meg megelőzni azt, hogy farkas éhesek legyünk, hiszen hogyha éhesek vagyunk, akkor hajlamosabbak vagyunk akár többet is enni, mint amennyi úgy kellene, tehát ilyen szempontból ez szintén fontos lehet. Így, de hogyha a napi betartjuk ezt a rendszerességet, és mondjuk tudjuk, hogy mi az, ami saját magunknak megfelelő, akkor ezzel ki tudjuk küszöbölni ezeket a hatásokat is, és ezzel tudjuk biztosítani a nap folyamán a folyamatos energiát a számunkra, hiszen ez a tanuláshoz is szükséges, az agyunk is ugye ebből táplálkozik, mondjuk úgy, hogy a glükózt használ elsősorban energiaforrásként.
Van egyébként olyan, nevezzük mintaétrendnek, amelyet így a vizsgai időszakra ajánlana?
Mintaétrendet így most nem ajánlanék, inkább azokat az általános szempontokat mondanám el, hogyha ez így megfelel, amikre érdemes odafigyelni. Na például ugye akkor, ahogy már említettem, a rendszeres étkezés, fogyasztunk naponta többször zöldséget és gyümölcsöt, ezek lehet akkor, főleg a mostani időszakban már ugye tök jó, mert nagyon sokféle termékkel találkozhatunk a boltoknak a piacán. Próbáljuk ezt minél többféle színű zöldségből és gyümölcsből lenni, ezek közül legyen legalább egyszer nyers. Ami még itt érdekes lehet, hogy ugye a fehérje fogyasztásra is oda kell, hogy figyeljünk, de itt, mivel ilyenkor egy picit inaktívabbak vagyunk, ilyenkor is, és egyébként máskor is, érdemes arra törekedni, hogy az olyan termékeket válasszuk, amelyek zsírszegényebbek, például a csirkehúst, halat, tojást, vagy sovány tejtermékeket, sovány túrót, sovány sajtot, ezt ugye könnyen meg tudjuk nézni a termékeknek a címkéjén a boltban, hogy ha szeretnénk összehasonlítani. Akkor amire még mindenképpen felhívnám a figyelmet, azok a különböző folyadékoknak a fogyasztása, vagy a folyadékfogyasztás, tehát a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kiadott okostányér egészséges táplálkozási ajánlás alapján ugye azt szoktuk mondani, hogy naponta egy 8 pohár folyadékot meg kellene, hogy ígyunk mindannyian, amiből 5 pohár legyen ivóvíz, és ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen 2,5 deciliteres pohárra, ha számolunk, tehát ami fontos, hogy sose várjuk meg azt, ahogy mondtam, hogy szomjasak legyünk, hanem érdemes ilyenkor például arra odafigyelni, az ember bekészít magának egy palack vizet, és akkor tudja, hogy akkor azt palackot aznap meg kell, hogy így a... Természetesen a folyadékfogyasztáshoz hozzájárulhatnak akár a leveseknek a folyadéktartalma, a különböző gyümölcsöknek a folyadéktartalma is, de hogy erre is oda kellene figyelni. És ahogy mondtam, így a szénhidrátok esetében, hogy fontos, hogy próbálj meg olyanokat választani, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott cukrokat, illetve magasabb a rost tartalmuk, például ilyenek a teljes kiőlésű vagy zabos termékek, tehát ezeknek a fő válogatására hívnám fel így a figyelmet.
Az előbb egyébként csak kerülgettük ezt a stresszt és rendszertelen étkezést, de ez a kettő, ez tud összefüggni egymással? Tehát a stressz az tudhatni az étkezés rendszerességére? Ugye szoktuk mondani, hogy összeszorul a gyomrom, mondjuk a stressztől. És akkor, hogyha stresszesek vagyunk, akkor az létezik, hogy nem is tudunk annyi tápanyagot bevinni a szervezetünkbe? Amennyire szükség van.
Alapvetően természetesen, ez mindenki egyéne válogatja, hogy hogyan reagál a stresszre, de igen, előfordulhat, hogy valaki ilyenkor kevésbé képes enni, vagy úgy érzi, hogy így nem esik jól a tápláléka számára. Tehát ilyenkor én azt javaslom, hogy próbáljunk meg egy olyat választani, amit mondjuk nagyon szeretünk, és mondjuk szívesen megennénk, és ilyenkor se éhezzünk, mert ez egy ilyen időszakban nem, egyáltalán nem célra vezető. De természetesen persze összefügghet egymással a kettő.
Dietetikusként ön hogy látja, miből farag le hamarabb a vizsgázó? Az alvásból, vagy az étkezésből? Mi az, ami kevésbé fontos, és mi az, ami még kevésbé fontos ilyen időszakokban?
Hát szerintem nincs olyan, hogy kevésbé fontos. Azt gondolom, hogy mind az alvás, mind a táplálkozás nagyon fontos. És nagyon jó, hogy fel is hozta ezt az alvás témát, tehát hogy nem, az sem célra vezető, hogyha naponta nem tesszük meg a stressz, illetve a felkészülésünk szempontjából sem, hogyha nem alszunk eleget, hiszen naponta egy ilyen 7-8 óra alvásra azért szükségünk van ahhoz, hogy megfelelően tudjunk regenerálódni. Én azt gondolom, hogy mindkettő nagyon fontos, és nyilván igyekezni kell ezt a egyensúlyt fenntartani. Ez most előfordulhat, hogy nem megy minden nap, de hogy azért fontos, hogy törekedjünk arra, hogy mind a kettő meglegyen, mert ezzel is tudjuk segíteni azt, hogy minél jobban tudjunk odafigyelni és koncentrálni.
Ha a rendszertelen étkezés egyébként egy rossz szokássá válik, hogyan lehet visszatalálni a normális kerékvágásba?
Nos, ez egy jó kérdés. Először is kell hozzá némi motiváció, hogy az embernek legyen egy, mondjuk úgy, kedve visszatalálni ehhez, illetve fel kell ismerni a problémát, hogy valamit nem jól csinálunk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes lenne megismernie ezt a helyes táplálkozással kapcsolatos ajánlást, amely tényleg nagyon sok hasznos tippel, illetve kézzelfogható tanácsal látja el a laikusokat, tehát azokat is, akik a táplálkozáshoz nem értenek olyan szinten, mint mondjuk egy dietetikus. Ha már ezeket a lépéseket megtesszük, akkor ezzel már nagyon sokat tudunk tenni magunkért, illetve azt gondolom, hogy nem rögtön kell mindent megváltoztatni, hiszen az nem működik, hogy egyik napról a másikra teljesen megváltozzunk, hanem próbáljuk meg ezeket olyan kis megvalósítható célokkal elérni a visszatalálást, ami illeszkedik a mi életmódunkhoz is, de nyilván ahhoz kell, hogy felismerjük ezt a problémát. Ilyenkor például érdemes lehet egy dietetikussal konzultálni, hogy ő mit javasol.
Hát ezért beszéltünk most. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Dr. Bodor Zsanettel, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszék adjunktusával beszélgettünk. A táplálkozásról a vizsgaidőszak alatt. Ez volt már az Egészségkód itt a Szabadesésben, amit folytatunk hét után, úgyhogy maradjatok még.